Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy néhány percben, mint felkért hozzászóló, előadónk Kövér György akadémikus társam által felkért hozzászóló, és a tér tudományának, a geográfiának egyik képviselőjeként a címben vállalt témakör néhány területi vonzatát villancsom fel, ígérem néhány dia és néhány perc erejéig. Összekötve az előadásban elhangzott mikrotörténeti részt és a nagy birodalmi szintű áttekintést. A Osztrák-Magyar Monarchia, Habsburg Birodalom, talán kevesen gondoltunk rá, a területét tekintve és a népességét tekintve majdnem összevethető a jelenlegi véd- és dacszövetségünk, a visegrádi együttműködés a V4 országoknak a területével, ahol szintén alkotóelemnek számítunk. Ez a monarchia gyermekkorunktól kezdve, hiszen már általános iskolában a történelmi órákon megtudtuk, hogy igen, ez egy duális, kettős monarchia volt, egy osztrák és magyar alkotóelemből álló terület, de valójában ez nem csak egy politikai dualizmus volt ez az időszak, az osztrák-magyar monarchia időszaka, hanem mind a gazdaságfejlettség, társadalmi összetételfejlettség szempontjából is egy duális, kétarculatú monarchia volt. GDP, nemzeti jövedelmi szintű adatokat birodalmi szinten láthattunk, és ehhez szeretnék néhány osztrák térkép segítségével egy árnyaltabb képet adni. Ez például ugyanazt a képet mutatja, mint az előadásban a nemzeti jövedelem tekintetében a vajtán inneni és túli tájak közötti, sajnos mind a mai napig megfigyelhető gazdasági fejlettségbeli különbség. Itt a kereső népességen belül azok, akik nem mezőgazdaságból szerzik jövedelmüket, ipari és szolgáltatási szférából származó keresőknek a arányát láthatjuk, minél vörösebb, domináns színű a területi kép, a mai Csehország, a mai Ausztria és a mai Szlovénia területén, tehát a Bécsből nézve a lajtán inneni, cisz-lajtániai területeken egy óriási törésvonal figyelhető meg ebben a régióban. Láthatjuk, a régi, több mint 200 éve megszűnt német-római birodalom keleti határvidéke egy komoly törésvonal volt akkor is, és most is ehhez hasonló törésvonalat figyelhetünk meg. Természetesen hazánk nem egyöntetően zöld agrári dominanciájú térség, hanem hazánknak már akkor is voltak, ahogy ma is vannak olyan területei, amelyek igyekeznek felzárkózni a Nyugat-Magyar-Dunántúl, Moson-Sopron-Vasi térség, amely sikeresen próbál felzárkózni az Ausztria, Alsó-Ausztria és Steyr szomszédsághoz, illetve az ország központi területei, főváros, a középső felvidéki régiók is szintén jól kirajzolódnak ezen a térképen. Következő a városfejlődés területi eltérései és a háttérszínezés pedig a gazdasági szerkezet, gazdasági fejlettség előbblátható térbeli különbségei. Minél kékebb, lilább egy városnak a területe, annál nagyobb népességdinamizmust árul el. Kétszeres, háromszoros, négyszeres népességnövekedés a kiegyezés követő időszakban. Ilyen szempontból, úgy ahogy ezt majd később említeni fogom, a magyart nevezték, azt a közösséget, amelyik magát magyarnak vallja, magyar a nyelvűnek, Európa legszaporább, legdinamikusabb nemzetének, és ezen nemzet fővárosa Budapest volt akkor egyik legdinamikusabban fejlődő városa, amely a 19. századi derekkal Altofen, Ofen und Pest városokból egy dinamikus, szinte villámgyorsan átalakuló magyar anyanyelvi dominanciai fővárossá válik majd a dualizmus végére. A következő pedig a társadalmi eltérések, konfliktusok, az iskolai végzettség, képzettség területi különbségeit mutatják az osztrák-magyar monarchia területén belül. Hány százalék az, aki tud írni és olvasni? Tehát az iskolai képzettség, szakképzettség, béli területi eltérések. Ugyanott van ez a törésvonal, ahol az előbb láthattuk a gazdasági fejlettségbeli területeken, a régi német-római birodalom peremvidéken. Minél sárgább egy terület, annál magasabb a alfabéták, írni-olvasni tudóknak a aránya. A sárga szín azt jelenti, hogy a lakosságnak, mindenkit beleszámítva, több mint 70%-a képes erre. Ahol nagyon rózsaszínű arányokat látunk, ott a lakosság csak harmada, negyede képes írni, olvasni. Ezek alapvetően hazánk, a Kárpát-medence, a Szent Korona országban területén figyelhetők meg. A ruszin, kelet-szlovák, észak-szlovák, a hegyvidéki román területek és a délnyugati horvát, szerb, szlavóniai, boszniai területek, amelyek óriási kontrasztot képviselnek a lajtán túli, mi szempontunkból lajtán túli területekhez képest. A térképek forrása ebből ezen atlaszban, osztrák atlaszban találhatók, a 9. kötete a Habsburg monarchiáról készült, rendkívül népszerű és kiváló 1848 és 1918 közötti áttekintés nyújtó atlaszból. Ez a társadalmi struktúrákat mutatja. A következő blokk, amelyhez szeretnék hozzászólni, hogy amiről mindenki tud, osztrák-magyar monarchia, az egy mozaikszerű, rendkívül tarka, nyelvi, etnikai, vallási összetételű államalakulat volt a Alpok-Kárpátok, Dinaridák, a Közép-Duna térség területén, és azon belül pedig különösen igaz volt ez hazánkra, Kárpát-medencére, Magyar Királyságra. Ennek a történeti gyökereihez célszerű visszanyúlni egy-két perc erejéig, hiszen így tudjuk megérteni annak a tarkaságnak a kialakulását és a későbbi szomorú eseményeket. Egy picit menjünk csak vissza néhány másodperc erejéig. A középkor végén hazánk, a Hungária, a Magyarok Királyságának a területe egy 3 milliós ország volt, ugye beleértjük a horvát-szlavon területeket is, ez egy kétharmados magyar többségű volt, legalábbis a nyelvi beszélők számát tekintve. A honfoglalás óta a medence területeket, az alföldi mezőgazdasági termelés leginkább alkalmas területeket a magyarság töltötte ki, és ez alakult át a számunkra katasztrofálisnak számító Dózsa parasztháborútól 1514-től 1711-ig a Rákóczi szabadságharc végéig terjedő majdnem 200 éves időszak alatt, melynek eredményeként láthatjuk, majd mozgatom a billentyűt és a különbség szembeötlő lesz, ez a magyar település terület, amely korábban a keleti Kárpátoktól egészen a Lajtáig többé-kevésbé összefüggő térséget alkotott, teljesen szétzulálódik II. József időszakára, a 19. század elejére, és két nagy tömbre szakadt szét, a Pannon-medence nagy magyar etnikai nyelvi tömbjére és egy keleti kis magyar székelyföldi tömbre. Ez természetesen azon áron történt, hogy a délvidéki területekről és Erdély központi részeiből, Partiumból szinte eltűnik a magyarság, széthullik a magyar település terület az említett két évszázados háborús pusztítási időszak eredményeként. És az utolsó birodalmi osztrák-magyar népszállás időszakára a változás is szemben látható, nézhetjük az adatokat is, tehát 35% volt II. József idején a magyar nyelvűnek feltételezhető a lakosság aránya, ezt sikerült, majd mindjárt kicsit részletezem néhány térkép segítségével, a magyarok arányát a horvát szlavon területek együtt 48%-ra felemelni, és jelentős térbeli növekedést elérni a magyar település területek perifériáin, azon belül is. Egy sokkal feltűnőbb, látványosabb ábrázolási módszer, a Kárpát-medence domborzata és a magyar település terület változásai. Középkor vége, a katasztrofális két évszázad, itt az eredménye, II. József idejére, Durván Mátyás király és II. József között láthatjuk a magyar település terület szétzilálódását, majd egy regenerálódási folyamat, hogy egyharmados mélységből egy majdnem 50%-os arányra, súly arányra való visszatérést figyelhetünk meg ezen monarchiabeli időszakra. Minek köszönhető ez a jelentős térnyerés, ez a demográfiai, etnikai gödörből való kikerülés? Egyrészt a magyarok magasabb természetes szaporodása, amely köszönhető volt, hogy a magyar település terület a Kárpát-medence legtermékenyebb, legnagyobb népesség eltartó képességi területeit, Nagyalföldet, Kisalföldet birtokolta, és ennek megfelelően a természetes szaporodása magasabb volt a nemzetiséghez képest. Következő szempont, a magát magyarnak valló népesség számát tekintve a 19. században intenzívé váló izraelita vallású népesség beköltözése, ahol generációról generációra rendkívül látványos nyelvcsere, részben identitáscsere zajlott le, a zsidó lakosság elmagyarosodása. Az időszak elején délnyugat felől, később 19. században pedig délkelet felől, vagy északkelet felől figyelhető meg ez a rendkívül jelentős mértékű beköltözés, és nyelvcsere miatt a magát magyarnak valló, magyar anyanyelvűnek való népesség számának a dinamikus növekedése. Bevándorlásra szemben ezt a kérdést vizsgálni kell a kivándorlás szempontjából is, a dualizmus a monarchia idején. Magyarságnak voltak viszonylagosan legkisebb veszteségei a kivándorlást tekintve. Alapvető csapás a elmaradottabb, kedvezőtlen természeti körmények között élő, kedvezőtlen mezőgazdasági termelési körmények között élő, kelet felvidéki, szlovák és ruszin területek, és a délvidéki, sváb, német, bánsági, bácskai település terület szenvedett el. Következő pedig volt szó migrációról, volt szó a természetes szaporodásról, és olyan dologról is kell említenünk, amelyet Trianon után a szomszédaink, illetve a korabeli nemzetiségi mozgalmak vezetői hangsúlyoztak, az erőszakos, kiméretlen, és még hagyna soroljak fel különböző jelzőket, elmagyarosításra. Ez a folyamat, ez az időszak persze jellemezhető volt egy magyar nyelven, ezt ki tudjuk fejezni, magyarosodás, egy önként vállalt, szívesen vállalt, természetes identitás és nyelvcsere folyamat, a másik pedig a magyarosítása államapparátus részéről, mely, ahogy haladunk, évtizedről évtizedre, monarchia időszakában egyre dominánsabbá vált. Ebben a folyamatban kiemelkedő szerep jutott a gimnáziumoknak, a középiskoláknak, ahogy annak idején sokan mondták optimista módon, hogy betesszük a gimnáziumba a tót meg a olá gyerekeket, és kijönnek a rendes magyar emberek majd a gimnáziumból. Az ottani oktatás nyelve és az ottani oktatás szellemisége következtében. Különböző színeket látunk, a piros a német nyelvű gimnáziumokat mutatják a monarchiában, minket most hazánk a magyar királyság tölti érdekel, a sárga szín mutatja magyar oktatási nyelvet. Nem magyar oktatási nyelv ezekben a gimnáziumokban, miután a 1870-es években bezárták a három szlovák gimnáziumot, magyar ellenes uszítás, pánszláv agitálás következtében, tehát szlovák gimnáziumot nem találunk. Román egyházi iskolákat látunk az Ércegységben, Balázsfalván, Naszódon, Brasson, a karlócai újvidéki szerb gimnáziumok a perifériákon bukkannak fel, de az összes többi az ország túlnyomó részén jelentős támasza volt a magyarosítási folyamatnak. Ez volt az a területi kép, amely az utolsó osztrák-magyar népszállás alapján kirajzolódott ebben az időszakban, ahol a magyar térhódítás alapvetően a magyar település terület belsejében, alapvetően szlovák nyelvszigetekre vonatkozóan zajlott le. A nyelvhatár, a etnikai érintkezési zónák peremén volt megfigyeltő magyar előretörés, és a nemzetiségi területek, szlovák, ruszin, román területeken a városok, az új polgári társadalmi-gazdasági fejlődés motorjainak a elmagyarosodása, itt vörös magyar nyelvszigetek felbukkanása, ami fontos tényezője volt ennek az időszaknak, és ez a területi kép, ez az etnikai területi kép, mely a társadalmi konfliktusok etnikai dimenzióját is sugallja, várta a döntéshozókat, és várta hazánkat az első világháború kitörésekor, annak végén és utána a monarchia felbomlásánál, vagy felbomlasztásánál. Ezzel a néhány perccel, néhány térképpel merészeltem az előadó úr felkérésére a türelmüket megköszönni, és a türelmükkel visszaélni. Köszönöm szépen, főtitkár úr, visszaadnám a
szót. Köszönöm szépen. További hozzászólásokra, kérdésekre, megjegyzésekre van lehetőség. Azt kérem, hogy aki jelentkezik, szíveskedjék a nevét is mondani. Hamza Gábor.
Hát Hamza Gábor. Kocsis Károly professzorhoz volna egy kérdésem. Számos térképnek a prezentálására került sor. Ennek kapcsán szeretném kérdezni, hogy a Teleki Pál és a munkaközössége által készített híres Carte Rouge, vagy a piros vagy vörös térkép, az mennyiben elfogadott vagy elfogadható, mennyiben van aktualitása? Köszönöm.
Az úgynevezett Carte Rouge, franciásan a vörös térkép, amelyet legalábbis a utca embere, a magyarországi átlagemberi így ismer, ez bizonyos szempontból nem újdonság, mert minden etnikai, nyelvi vagy korabeli elnevezése a néprajzi térkép az vörös térkép volt, hiszen aki a nyomdaszámlát fizeti, aki kiadja térképet magát, legyen az német, magyar, román, bármilyen nemzetiségű, mindig magát pirosra festi, mi sem voltunk kivételek ilyen szempontból ebben az időszakban. Ez a térkép a Magyar Földi Társaság korabeli főtitkára, kétszeres miniszterelnök, gróf Teleki Pál nevéhez kötődött térkép azért ennyire népszerű, ismert, mert a trianoni békeszerződésre ezt is, de más, sokkal részletesebb, hatalmasabb kiterjedésű térképeket is vittek. Ez kezelhető méretű volt, a miniszterelnök szerzősége miatt széles körben elterjedt térkép volt, de valójában ezt mi
geográfusok vagy térképészek nem nevezzük térképnek, ez egy szakkifejezéssel amorf kartogram, mert a térkép az, hogyha rábökök egy pontjára a térképnek, arra vonatkozó pontra hiteles információt kapok. Ez pedig ugye nem, ez vizuálisan akar hű, korrekt képet mutatni a nyelvi területi viszonyokról Magyarország területén, tehát egy négyzetmillimétert X anyanyelvű lakos színével festettek be, és így például a Budapest területén élő németség narancssárga színfoltja az lehatolt egészen a Balatonig, egy ilyen amorf, furcsa területet, geometriai formát képezve, de ez az első válasz, a másik, hogy mennyire mérvadó ez napjainkban, hát többé-kevésbé falusi térségekben, ahol erőszakos népességmozgások nem zajlottak, de deportálások ott igen, más területeken viszont már az elmúlt 100 évben alapvetően átalakult. Olyan mértékű deportálások, etnikai tisztogatások nem zajlottak le, mint tőlünk északra, a cseh, lengyel, ukrán területeken, vagy tőlünk délre, a balkáni területeken. Ilyen szempontból akár többek irigykedve a béke szigetének is nevezhették a Kárpát-medencét hazánk területét, de bizonyos térségekben a német lakosság deportálása miatt erőszakos migrációk, magyarok kitelepítése, nyelvcsere és más egyéb szempontból ez egy történelmi dokumentum, egy szép illusztráció a 100 évvel ezelőtti Magyarországról. Tehát lehet, hogy így is túl részletesen válaszoltam azoktól, akiknek ez részletes volt, elnézést kérek, és abban meg reménykedek, hogy önnek ez a válasz talán elfogadható volt. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Kinek van még kérdése vagy hozzászólása? Tessék.
Füredi Zoltán vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek az adatok... Ezek az adatok, ezek mennyire megbízhatóak, mert úgy tudom, az utódállamok azok tartottak új népszámlálásokat, illetve vitatják, tehát végülis a magyar hatóságok végezték a népszámlálásokat, tehát hogy ez mennyire lehet utólag korrigálni, hogy ez a 48%, ugye ez mindig elhangzik, hogy annyi volt a magyar, de hogy ez valójában tudjuk-e valahogy pontosabban becsülni.
Amiket láttunk térképeket, egyébként ezeket az intézetük, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Földtudományi Kutatóközpont Földrajzi Intézete, Földrajztudományi Intézete nyilvánossá tette a saját honlapján, mtafki.hu. Ott a középkort honlapjainkig települési részlettséggel több mint 30 ezer településre vonatkozólag lehet böngészni a változásokat, ezeket a térképeket is lehet látni. Ezek 1880-tól kezdve az első anyanyelvet is kérdező magyar népszámlástól kezdve népszámlási adatok, azok egy pillanat felvételt jelentenek minden egyes ország, minden egyes népszámlása időpontjából. A közhangulat a népszámlás szervező hatalom által erősen befolyásoltak. A anyanyelvi kötődés, hogy ön milyen anyanyelvű, ön milyen nemzetiségű, ezek pillanatfelvételek is szubjektív dolgok, függetlenek az örökléstől, független attól, hogy kinek milyen felmenői voltak, azért, mert az én szüleim milyen nemzetiségűek, attól még én lehetek egészen más, és az én gyermekem, ha olyan hatás éri, akkor meg az megint egészen más nemzeti közösség tagja is lehet. Tehát nem olyan, mint egy biológiai, genetikai adottság. Ezt mindannyian tudjuk, érezzük, hiszen jó néhány népszámlálási kérdőívet tölthettünk már ki, ha szétnézek a terembe. Ez nagyon sok minden által befolyásolt. Nem szabad mindent ráfogni az államra. A mi módszerünk nagyon egyszerű volt. Amit a hivatalos népszámlások közöltek települési szinten, azt a kartográfusok térképre vitték, és egy ilyen tükröt mutattak. Ebben a pillanatban így nézett ki az adott terület, ez esetben hazánk. Tehát az pedig, hogy minősítsek most más országok népszámlásait, azt nem is tudom megtenni, mert be sem mutattam, mert itt csak a monarchia időszak térképeit láttuk, plusz a régi korabeli becsült, erősen becsült viszonyokat mutató térképeket. De hogyha kíváncsi rá, akkor az említett mtafki.hu-n, ez a Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata, immár az idén januárban a harmadik kiadást is megélt változata, belefoglalva a 2011-es népszámlásokról készült térképeket is, Prágától egészen Bukarestig rendelkezésre állnak, és részletesen magyarázzák a folyamatokat. És a véleményem is részletesebben olvasható. Most nem vagyok olyan bátor, hogy még jobban visszaéljek a kedves hallgatóság türelmével, és tovább feszítsem a hút. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Még Kövér György kér szót, és akkor hát ez nagyon rövid kérdése, még lesz idő, de többre nem.
Utóbbi kérdéshez azért, mert hozzátenném, hogy 1880-ban és 1890-ben azt a kérdést tették föl, hogy mi az anyanyelve, 1900-ban pedig megváltoztatták a kérdést, és ezt tették fel 1910-ben is. Az úgy hangzott, mi az anyanyelve, vagyis amelyiket legszívesebben beszél és legjobban ért. Na most én statisztikailag nyilvánvaló, számomra legalábbis nyilvánvaló, hogy a 900-as és 910-es kérdés adott válasz, az nem ugyanaz, mint amit 1880-ra és 1890-re adtak.
Köszönöm. Köszönöm. Még egy nagyon rövid kérdés és nagyon rövid válasz. Tessék.
Köszönöm szépen. Orosz István vagyok, és Kövér Győztől szeretnék kérdezni egy térképpel kapcsolatos dolgot. A GDP alakulásával kapcsolatos utolsó térkép ugye azt mutatta, hogy Közép-Magyarország egy olyan régió, amelyik nagyjából azonos a monarchia régióival. Mennyi ebből Budapest, és mennyi a Budapesten kívüli középső terület? Nyilvánvaló, ha Budapestről van szó, akkor ez érthető és egyértelmű, de hogy Szabadka vagy a közbelső középső magyarországi terület is ilyen jellegű lenne, az első hallásra elég szokatlannak tűnik, számomra legalábbis.
Parancsolj!
Mint említettem, a térképek Max Schulze LSI-s professzornak az előadásából származnak, tehát egyelőre még nem publikáltak. Az alapprobléma szerintem, amire módszertanilag te is rákérdezel, az, hogy míg a Cisztlajtán területek adatai és számításai tartományi szintűek, tehát valami fajta államterületi egység képezi a számítási egységet. Itt, hogy összehasonlítható adatokhoz jusson, Magyarországon az úgynevezett statisztikai nagytájakat, tehát Duna jobb partja, Duna bal partja, Tisza jobb partja, Tisza bal partja számolta ki, és ebből adódik az, hogy a Budapesttel együtt számított Duna-Tisza köze ilyen kiugró fejlődési ütemet mutat. Nincs ez lebontva Budapestre és Duna-Tisza közére ez a számítás, és mondom, módszertani problémák is vannak, de hogy az utolérési effektus, tehát amit az egész mondjuk így 20. század második felének történetírása forszírozott, hogy mennyire dolgoztuk le a hátrányunkat a monarchia Cisztlajtánia felől irányába, azt másképp teszi fel a kérdést, mert azt mondja, hogy nem az egész országot kell nézni, nem a nemzeti diskurzus részeként kell nézni a gazdasági fejlődést, hanem részegységeként. Tehát ez egy lépés valószínűleg további részletesebb adatok irányába.